utóbbi időben keveset lehetett hallani a kárpátaljai magyarokról, sorsukról, helyzetükről. A BBC hallgatói még számon is kérték a BBC-n, hogy miért nem foglalkozik többet a kárpátaljai magyarokkal, hiszen foglalkozik az erdélyi sors tragédiával, olykor még a jugoszláviai magyarokkal is, és Kárpátaljával nem. A magyarázat erre az volt, hogy tulajdonképpen elzártabban élnek Magyarországtól a kárpátaljai magyarok, mint mondjuk az erdélyiek a szörnyű sorsuk ellenére. De most ez úgy tűnik, hogy megváltozott. Dubka György a mikrofonnál, és ő itt Szegeden részt vehet hivatalos minőségében a Bibó István Emlékbizottság rendezésében, vagy sorra került konferencián. Dubka György, mi ennek az oka, hogy most immár itt lehet?
Ennek kis rövid előzménye van. Tulajdonképpen ugye úgynevezett vasfüggönyt emlegetik nyugaton is, és hát ez egy közismert, bevonult a magyar nyelv a szóhasználatában is. Tehát, hogy én viszont úgy tenném fel a kérdést, hogy mikor húzták föl, vagy mikor éreztük, hogy a vasfüggönyt fölhúzzák.
Hát mármint Magyarország is.
Igen, Magyarország Kárpátalja. És Kárpátalja között. Hát az első dolog az volt, amikor 56 után már folyamatosan rokonlátogatásra került sor, de csak kimondottan testvér-testvérhez látogatott. Ez volt az egyedüli szál. 57-től már bevonulhatott a Kárpátaljára a sajtó, a könyvkiadó, több könyvet hoztak be, addig semmit. Tehát tulajdonképpen 57-ig volt az úgynevezett vasfüggöny, amikor nem juthatott át magyar sajtótermék Kárpátaljára. Utána ez folyamatosan ment, és tulajdonképpen a brezsnyói korszakban egy olyan megtorpanás tapasztalható, de ezt átvészelve, hát itt nem akarok kitérni a problémákra, ez már ismeretes, ezt már taglalják, ugye a brezsnyói szuszlavi korszak, amely a nemzetiségek nyelvének a megszüntetését, az egységes szovjet család célját tűzte ki, amely egy homogén nemzetté vált, csak orosz nyelven beszél. Hát ez gondolható, hogy Szovjetunióban közel 57 nemzetnek van írásos nyelven, de nem beszélve arról, hogy több mint 100 nemzetiség van, és mi ebben ágyazva, ebben a millióban ágyazva gondolkodunk, létezünk Kárpátalján. És ha az ő sorsuk alakul valahogy jobbra vagy rosszabbodik, ugyanúgy ezt mi is érezzük. Tehát én ezért így vetem fel a kérdést, hogy a mi sorsunk, a kárpátai magyarság sorsa tulajdonképpen az újrászületés korszak a Gorbacsov nevére fémjelezhető, mert az a nemzetiségi politika, amit ő hirdetett meg, ez mindjárt hasznára válik. Hát csak figyeljük meg, hogy mozgolódik a Baltikum. Ugye már sikerült kivívni azt, hogy megalapították a Népfrontot, hogy a saját nyelvüket állami nyelvén nyilvánították. Mozgolódik Moldávia, mozgolódik a Kaukázus és a többi. Tehát ezt az időt kihasználva a kárpátai magyarság is úgy érezte, hogy valamit ki kell nyilvánítania mindabból, ami a korábban sérelem érte. Tehát nem volt egy érdekvédelmi szövetsége, amely a jogait, illetve a nyelvét, kultúráját képviselte volna. És pont ez az időszak, a Gorbacsov időszak teremtette meg a lehetőséget az új nyitás felé, Magyarország felé is.
Ha szabad kérdenem, mi ez a szervezet, amely érdekvédelmét jelenti a kárpátaljai magyarságnak? Ez mikor alakult?
Ez a szervezet nagyon fiatal, úgy nevezik, hogy Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, de a kultúra szót azért célozott meg úgy, hogy ez érdeket is képvisel. Február 26-án alakult meg Ungváron, több mint 500 tagja volt az alakuló gyűlésnek, amely kinyilvánította azt az óhaját, hogy létrejön ez a szövetség. Ott fogadtuk el az alapszabályt, az alapító levelet, és ez a szövetség egy független, demokratikus, öntevékeny szervezet. Vannak ilyen kulturális szervezetek, illetve érdekvédelmi szövetség a többi utódállamban is. Tehát ha viszont kérdezed, hogy mitől másabb a miénk, attól másabb, hogy a vezetőink társadalmi alapon végzik a munkájukat, tehát nem úgy, mint a csemadoknál, hogy államilag fizetett. Ez abból jó, hogy önállóan gondolkodunk, önállóan cselekszünk, és a közösség, amikor megválasztja a vezetőit, aktivistáit, akkor persze, hogy a közösség érdekeit képviselik, és akkor így a helyi hatalmasságokkal, mondjuk a bürokráciával szembe is tud szállni. Azért, hát mondjuk példaként, hogy a magyar iskola fönnmaradjon, vagy a kétnyelvű feliratok nyilvánvalóan váljanak a magyar nyelvterületeken, hogy a magyar ember otthonosan érezze magát Kárpátalján, ne költözik át végleg Magyarországra, mert sajnos az utóbbi időben tapasztalható volt az erdélyik után, hogy nálunk is megindult egy kivándorlási folyamat. Hát nem hivatalos adat ugye az, hogy 40 ezeren költöztek ki Kárpátalján, és akkor megkérdezik, hogy miért? És a kérdés az, hogy bizonyára nem érzik magukat otthonosan. És miért nem érzik magukat otthonosan? Korábban ugye az utcán azt mondták, hogy az az épület egy magyar iskola, de nem ismerhettük fel, hogy mitől magyar iskola, mert vagy oroszul, vagy ukránul volt fölírva a táblára, hogy milyen iskola. Most már szerencsére magyarul is föltüntetik mindezeket. Tehát folyamatosan megjelenik a magyar nyelv, tehát a politikai életünkben is. Nem csak az, hogy magyarul beszélhetünk, hanem a feliratok, nyomtatványok és a többi formájában. Na most ez a szövetség vállalta azt, hogy a megoldatlan problémák, ami felgyülemlettek a 40 év alatt, fokozatosan megoldja, illetve szorgalmazza azok megoldását, úgyhogy a párt tanácsi szervek ehhez folyamodik, hogy ezt is ezt a problémát már pedig meg kell oldani. Ez a szövetség most már 11 ezer tagot számlál, tehát tulajdonképpen egy óriási lelkesedésnek köszönhető, hogy ennyi tagot tudtunk toborozni. Magyarországon is szinte csodálkozva fogadták ezt a számot.
Van olyan, hogy tagdíj például?
Igen, van például 6 rubel az évi tagdíj, és nem csak a tagdíjból képezzük a pénzalapunkat, hanem egyéni felajánlásokból a hónap folyamán jegyzik be a szervezetünket, hivatalosan, jogilag is. Ez azt jelenti a mi esetünkben, hogy gazdálkodást, önálló gazdálkodást folytathatunk, vagyis minden alapszervezet egy-egy községben, ahol létezik, tehát magángazdálkodás, tehát vállalkozásba is foghat, és ebből származó pénz a szövetség kasszájába kerül. Na, hát fölmerül a kérdés, hogy mit kezdünk majd a pénzmennyiséggel, mire fogjuk költeni. Nagyon sok mindenre. Az óvodainkat föl kell szerelni, tehát arra gondolok, hogy nincsenek magyar diafilmek, magyar szemléltető eszközök, tehát van több mint 50 óvodánk, magyar nyelvű óvodánk, azokat föl kell szerelni. Akkor ott vannak az iskolák, ott vannak a közművelődési intézmények, különböző klubok, körök, egyszerű embereknek a dolgai. Ezeket mind anyagilag valamiféleképpen fedezni kell, és erről a szövetség választmánya dönt majd, hogy milyen célra költjük ezeket a pénzeket. Jelenleg nagy a lelkesedés Kárpátalján, sorra alakulnak az alapszervezetek, minden nagyobb járásban már megalakult, és nem megy ez olyan könnyen, mert a visszamaradt, tehát a brezsnyevi korszakból visszamaradt aktivisták, illetve a korábbi aktivisták, konzervatív elemek, itt-ott próbálnak, hogy mondjam, hát tulajdonképpen gátolni bennünket a szövetség alapszervezet megszervezésében, de ez az új erő, ami most kialakult, mert az úgynevezett gorbacsovisták tábora egyre jobban növekszik, és ez a mi javunkra növekszik, mert minket azok pedig támogatnak. És tulajdonképpen Kárpátalja, amely sok nemzetiségű, az ukránok is szövetségekbe, alternatív szövetségekbe tömörülnek az ukrán nyelv fönnmaradása érdekében, és tulajdonképpen előttünk törik az utat, mi pedig a nyomukba megyünk, és ők támogatnak minket, tehát nincs semmiféle nacionalizmus közöttünk, mint amit a korábbi janicsárok, illetve a konzervatívok próbálták, létezik egy ukrán burzsá nacionalizmus, létezik egy magyar nacionalizmus, és akkor ugye kürtölték a lapok korábban, hogy szinte úgy, hogy védekezni kell, stb. Nem volt ilyen. A kárpátai magyarok, ukránok 1000 éven keresztül a történelem Magyarországon együtt éltek, gondoljunk csak arra, hogy ott van a Genz Fidelissima jelző, tehát Rákóczi Ferenc leghívebbe katonái voltak. Ugyanúgy az ukránok, mint a magyarok, de nem volt baj. Hát csak a később, a sztalin korszakba szították el a nacionalizmus magvait is. Éppen ez a szövetség, meg az ukránok Sevcsenko társasága próbálja kiiktatni azt, hogy ne legyünk nacionalisták, és közösen oldjuk meg a problémáinkat. Mi a magyar nyelv érdekében lépünk fel, ők az ukrán nyelv érdekében.
Vannak-e politikai célkitűzései a szervezetnek?
Hát a politikai célkitűzéseink tulajdonképpen a szövetség alapszabályából adódik. Feladatainkat 13 pontban foglaltuk össze, és most hát ezt nem szeretném részletezni, de mondjuk ami nem kulturális, hanem tényleg politikai, hát olyan, hogy ezt csak merjük remélni, hogy ha meg lesz a megfelelő mennyiségű taglétszámunk, akkor képviselőket is állíthat a szövetség, mondjuk a községi tanácsi választásoknál, vagy a területi tanácsi választásoknál. folyamatán át, és ezt el is akarjuk írni, hogy a saját képviselőink ott legyen az államigazgatásban, de ez egy politikai célkütizés. A másik pedig, hogy mindenütt, minden szervezetben képviseltessük magunkat. Tulajdonképpen így mondjuk a környező országok felé is nyitni akarunk, hát a szabályzatunk kimondja azt, hogy mindenki tagja lehet, mi külföldi állampolgár is, független világnézetétől befogadunk, kezdve a római és görögkatolikus, vagy bocsánat, az már nincs, mert most már pravoszlávok, de Kárpátalján még úgy nevezik őket, a református papoktól kezdve a pártagok mindenkit befogadunk. Tehát ez egy olyan alternatív demokratikus szövetség, aki úgy érzi, hogy a kárpátai magyarság kultúrájának, nyelvének, tehát létének a fennmaradása érdekében tenni akar, azt magunk közé fogadjuk.
Demokratikus demokráciát szeretne Kárpátalján ez a szervezet?
Igen, önmagában is az alapszabályban az van, hogy demokratikus, öntevékeny társadalmi szervezet. Ez a szervezeti felépítésében is nyilvánvaló, mert nem az úgynevezett korábbi koncept, ahogy mondjam, modellek szerint építkezik. Titkos szavazással a választ, tehát legfelső fórum a választmány, tehát tulajdonképpen nem egy ember dönt ilyen esetekben, a közösség dönt a közösség sorsáról, és mindegyik alapszervezetnek meghagyjuk az autonómiáját, hogy önmaga térképezze föl azokat a gondokat, problémákat, ami a saját területén van, és csak segítünk, esetleg koordináljuk őket. Tehát ebben nyilvánulna meg a demokrácia. A demokratikus folyamat, ez egy új dolog a Szovjetunió esetében is, hogy ugye itt tárgyaltunk ezen a szegedi Vivo konferencián a harmadik út lehetősége és a többi. Azt hiszem, hogy Szovjetunióban is gondolkoznak, illetve hát a lapok, a sajtó is vitatkozik, hogy milyennek is képzelnék el a jövőképet, mert ami korábban volt, az összedőlt, ugye, és milyen is legyen a demokratikus társadalom, ez a kárpátaiakat is nagyon érinti. Mi azt szeretnénk, a mi, szóval magyar szemszögből nézve, hogy fájó az, hogy Erdélyben mi történik, fájó az, hogy már Újvidéken is bántják az ottani magyarokat, ugye az új szó ellen, és a magyar szó ellen most hallottuk, hogy kirohanások voltak. Fájó az, hogy a csehszlovákiai szlovákok, vagy a magyarok körében is vannak problémák. Mi azt szeretnénk, hogy mi Kárpátalján, akik tulajdonképpen nekünk is megvoltak a magunk problémái, otthonosan érezzük magunkat az anyaország mellett, és tehát, hogy a fiam és az unokám majd az is meg tudja tartani az anyanyelvét, tudjon magyar iskolába járni, tehát magyarul felvételizni az egyetemre, magyarul művelhesse anyanyelvi kultúráját, tulajdonképpen ez már egyenlő a demokráciával, hogy ő élhet az alkotmányba lefektetett jogokkal, mert eddig nem mindenben élhettünk mi, nem mindenben.
Na most az alkotmányban lefektetett jogok közé tartozik az is, hogy esetleg több pártrendszer lesz?
Ez még nincsen ilyesmi az alkotmányban, mert az alkotmány, a mostani alkotmány ilyesmiről nem ad információt, elképzelést, de ezt a problémát vetettük föl, hát csak arra tudok utalni, hogy a szovjet sajtóban már voltak olyan hangok, hogy mi lenne, ha több pártrendszer lenne, meg eleve kellett több pártrendszer a Szovjetunióban. Hát olyan megkérdezték ezzel kapcsolatban Jelcint is, ugye egy ismert közéleti személyiség, politikus a szovjet életben, társadalmi életben, ugyanakkor mások is vitatkoztak annak a lehetőségéről, és hát nem zárták ki ennek a lehetőséget. Ez még egy új dolog, még csak játszanak a gondolattal, ki tudja. Lehet, hogy egy néhány év múlva nyilvánvalóvá válik ez is, mint Magyarországon. Szóval minden esetre én úgy érzem, hogy van akarat, illetve szándék, de ez még a hivatalos formát nem öltött.
Élnek nem csak Kárpátalján magyarok ezekkel, akik más városokban élnek, ezekkel milyen a kapcsolata a szervezetnek?
Hát ez is egy gond részünkre, mivel ugye a szervezet tulajdonképpen épít az egy tömbben élő magyarságra, és a 70%-a síkvidéken él. És ugye ott a másik kérdés, hogy mi lesz azokkal a magyarokkal, akik szórványokban, nyelvszigetekben élnek, illetve diaszpóra helyzetben.
Hát, például hol?
Hát mondjuk Leningrádban, Moszkvában, Kijevben. Hát erre is van már pozitív példa, hogy tulajdonképpen az észtországi magyarok megalakították az észtországi magyarok kulturális szövetségét, Munkácsi Mihály nevét vették föl, és hát több mint 100 magyart egyesít, tehát összesíti az ott tartózkodó magyarokat, a gyerekeknek hétvégiskolákat szerveznek, megvan a saját művelődési klubjuk. Na ez még nincs meg Moszkvában, nincs meg Kijevben és Lembergben, de a szövetség ezt is feladatául tűzi ki, hogy itt is megszervezze az alapszervezeteket, és támogatást nyújtsunk ezeknek a magyaroknak is. Tehát miben tudnánk támogatást nyújtani? Hát kulturális téren, tehát olyféleképpen, hogy megszervezne az ottani magyar nyelvoktatást, vagy bevonni őket a kárpátai kulturális életben, érezzék magukat elszigetelve. Tulajdonképpen 12 ezer magyar emberről van szó, akik tehát Lembergtől Kamcsatkáig élnek elszórtan a Szovjetunióban, és hát ez egy nem lebecsülendő számadat.
Milyen eredményeket tudhat magáénak a kárpátaljai magyarság ebben az új szellemben?
Az 1989-es év nagyon sok eredményt hozott a mi részünkre is. Hát ez egy kemény munkának is tudható be. Hát ha kezdjük azt, hogy az előbb említettem, hogy megalakult a szövetség, a másik nagy akciónk az volt, hogy március 15-ét szabadon először megünnepelhettük Kárpátalja szerte. Például Ungváron több mint 2000 ember gyűlt össze megkoszorúzni a Petőfi emléktáblát, és elénekelhettük a szózatot, a Kossuth Lajos azt üzente, amit eddig nem tehettünk meg, és háromszínű, tehát szalagot tűzhettünk a koszorúra, és azt föltettük a Petőfi emléktáblára.
Tehát a piros-fehér-zöld szalagot.
Igen, piros-fehér-zöld szalagot, és ugye a magyar zászló is ott lehetett a háttérben, és ugye elszavalhattuk nyíltan, a gyerekek nyíltan elszavalhatták a Talpra Magyart, a Nemzeti Dalt, bocsánat. Ez is egy olyan dolog, egy újjászületés, hogy a sírva jöttek el az öregek, előhúzták a régi kokárdákat, amit 45 előtt őrizgettek a sufnikon, meg össze-vissza, és akkor kitűzték. Hát én jó magam szerveztem ezt a rendezvényt, és akkor volt nálam egy néhány méter szallag, és akkor már csak kis darabokat vágtam, mindenki jött hozzám, hogy adjak piros-fehér szalagot, szóval szinte, hogy csak látni lehessen. Nagyon csodás volt ez az ünnepség. A második nagy eredményünk pedig az, hogy 1945-ben a szülői falum határában, Tiszabökényben, hát ott van Magyarországgal szemben, úgy lehet behatárolni, hogy a Tiszabecs és Tiszaújlak között 1703. július 14-15-e között Rákóczi Ferencnek ott volt az első győzedelmes csatája. Nos, ezen a helyen 1903-ban egy turul emlékoszlopot állítottak, és 45-ben pedig az aktivista sztalinisták lerombolták, azt mondták, hogy ez egy fasiszta emlékmű, ennek nincs helye itt, és hiába sírtak szinte az emberek. Hát ez egy kegyhely volt, oda jártak az ukránok, románok, magyarok 30-as években, összejövetelek kegyhelyen, szóval egy ilyen találkozó helye volt.
És a győzelmet kik fölött aratta Rákóczi?
Hát a Rákóczi természetesen a labbancok fölött aratta, és ezeknek az utódai jöttek oda tulajdonképpen ünnepelni és megemlékezni erről. Indult egy ilyen mozgalom, hogy vissza kéne állítani az emlékművet. Biró Andor volt a kezdeményező, a határőr agrárcég elnöke. Magyarországon emlegetik, hogy a Burgert Robert, ez a legnagyobb magyar gazdaság Kárpátalján, ahol a tagság, tehát közösen műveli a földet, milliómos. Az emberek jól jönnek, ez az én szülői falom, hét faluból áll, Tiszabökény, Tiszafarkasfalva, Tiszapéterfalva, Tivadarfalva, Forgolány, Nagypalát, Tertisalmás, ez több mint 10 000 ember dolgozik ebben a gazdaságban, és ennek az elnöke, Biró Andor, egyben az USSK legfelső tanácsának a képviselője, fölkereste Moszkvában az illetékeseket, már pedig ő szeretné visszaállítani. Az eredeti terv az volt, hogy egy Rákóczi lovas szobrot állítanak, kimond karddal, szép szimbolikus. Végül az USSK legfelső tanácsa nem fogadta el, pedig ma a művészek megcsinálták a próba, makettet meg minden. Azt mondták, hogy hát mire a mezőre egy lovas szobor. Na de nem esett pánikba Biró Andor, meg hát tulajdonképpen a tagság sem, meg a kulturális tényezők sem. Hát akkor állítsák vissza az eredeti turulmadarat. És sikerült elérni azt, hogy most július 16-án lesz az emlékmű leleplezése, egy 9 méteres monstrum, Rákóczi emléktábla lesz elhelyezve, az emlékoszlop tetején lesz egy gömbszerűség, a gömbszerűségen pedig ugyanúgy, ahogy az volt, a turulmadárt helyezik el, a szájban kard lesz. Ez egy legendának a tulajdonképpen mitizálása, vagy szimbolizálása. Úgy szól a legenda, hogy amikor Rákóczi ott harcolt, majdnem kiverték a kezéből a kardot, és ki is verték a kezéből a kardot a labbancok, és erre a túlmadar ott körözött a feje fölött, leszállt, és akkor rögtön kikapta a csőréből Rákóczi Ferenc a kardot, és akkor sikerült az ellenségét ledöfni. És ezt szimbolizálja ez az emlékoszlop. Na most, ez számunkra öröm, hogy a turulmadár visszakerülhetett, mert a múltban ugye ezt a jelképet, mint turulmadár, stb. Szóval másképp értelmezték. Hát ez a peresztrojkának a nagy győzelme.
És milyen további tervek vannak?
Hát terveink között az is, hogy 1944 egy évforduló, másik évforduló, amit meg kell ünnepelnünk, illetve emlékeznünk egy fájdalmas évfordulóra. Nézzünk 1944. november 15-e, amikor bejött a szovjet haderő, utána rá két hétre a magyar férfiakat 18-tól 60 éves korukig, 50 éves korukig deportálták, elvitték. A bűnük az volt, hogy magyar, meg a svábokat. És hát olyan három adat van, egyesek azt mondják 25 ezeret, a mások azt mondják 30-40 ezeret. Most az a feladatunk, hogy föltérképezzük ezeket az embereket falvak, mint hogy kik maradtak oda, és mennyi embert vittek el, és minden faluban, ahol nem jöttek vissza az emberek, emlékoszlopot állítatunk a köztemetőkben, tehát a szervez, alapszervezetünknek ez lesz a feladat, hogy minden faluban emlékoszlopot, köztemetőben, és hogy a halottak napján azt meg tudják koszorúzni, és szeretnénk egy ilyen emlékülést tartani novemberben, és emlékezni az apáinkra, testvéreinkre, mondjuk nekem is a nagybátyám odahalt, ott másik nagybátyám is részett, apám is mondjuk a Murmanszki lágerben volt. Ez olyan dolgok, amikor az ember így tud emlékezni, és szóval föl tudja, meg tudja őrizni azokat a tragédiákat, és okulni belőle, vagy pedig levon a következtetés, hogy ez ne történjen meg, vagy tenni érdekében valamit. Ez egy fájó dolog részünkre, hiszen a 70%-a tért vissza, vagy bocsánat, a 70%-a oda maradt. Egy példát mondanék, hogy világos legyen, Beregszázból 4000 embert vittek el, ebből csak 700 jött haza. Tehát érthető, hogy meg kell tennünk azt, hogy emlékezzünk rájuk. Mert arról volt szó, hogy igen, Kárpátaljáról elhurcolták a zsidókat a nyilas korszakba. Ez állandóan cikkeztek, hogy ennyit vittek el, meg amennyit, viszont arról pedig hallgattak, ez tabu téma volt, hogy mennyi magyart vittek el már a sztalinizmus ideje alatt. Tehát kétszeres deportálás volt Kárpát. Az első deportálás, ami fájó volt, ugye a magyar ajkus zsidókat elvitték, a második pedig, a sztalinisták pedig elvitték a mi magyarjainkat. Tehát ez ennek a korszaknak is döbbenetes cselekvése, és ennek a szovjetbeli sztalinista korszaknak is.
Dukka György, köszönöm szépen!